Rádió Egyetem. Hidrológia. Varga György előadása. A lefolyás jellemzésének módszerei. A felvétel 2007. decemberében készült.
Jó napot kívánok! Elkezdjük akkor a mai előadást, ami nem lesz hosszú. A mai programban, ami a lefolyásból hátra van, először ezt megbeszéljük. Utána egy kicsit végigfutunk a tételsoron. Két olyan módszerről fogunk ma beszélni, amely a lefolyás meghatározását, illetve talán helyesebb azt mondani, a lefolyás jellemzését foglalja egy kicsit össze. Az egyik a vízgyűjtő karakterisztika módszere. Sokszor találkoztunk egy körülhatárolt területtel, a vízgyűjtő területtel, a vízhálózattal, és a vízgyűjtő területnek ezen az ábrán itt van a kifolyási szelvénye, vagy a zárószelvénye, ahol a vízhozamot mérjük, és a vízállást mérjük, elsősorban ugye a vízállást, és a múlt órán megbeszéltek szerint, amit ugye a vízföldrajzból idéztünk fel, a vízállás idősor és a vízállás-vízhozam kapcsolat, tehát a QH-görbe alapján a vízállás idősorból előállítjuk a vízhozam idősort. Ez volt a konvertálás. Ezt ugye múlt órán felidéztük. Tehát van egy vízhozam idősorunk. Na most ezt a vízhozam idősort fogjuk vizsgálni. A lefolyás alakulása, a vízgyűjtőről történő lefolyás alakulása szempontjából. A következőt gondoljuk végig. A vízgyűjtő területen a hatékony csapadékból, ugye megint ismert fogalom, lefolyás keletkezik, és ezek a lefolyó vízrészecskék részben areális, részben utána már a vízrendszerbe bekerülve lineáris lefolyás révén érik el ezt a zárószelvényt. A mozgó vízrészecskéknek különböző hosszúságú időre van szükség ahhoz, hogy az indulásuktól, tehát a vízgyűjtő valamely tetszőleges pontjától eljussanak a kifolyási szelvényig. Tehát nagyon különbözőek ezek az időtartamok, függ attól, hogy honnan indul a vízrészecske. Az első fogalom, amit ide tudunk kapcsolni, ide tudunk kötni, az az összegyülekezési idő. Ez azt a leghosszabb időtartamot jelenti adott vízgyűjtő területen, amely alatt a vízrészecske eljut a kifolyási szelvényig. Már itt szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy ez az időtartam nem feltétlenül kötődik ahhoz a fogalomhoz, hogy ennek a vízrészecskének, ennek a lefolyó vízrészecskének a távolsága a legnagyobb a kifolyási szelvénytől. Ez nem nincs általában feltétlenül így. Tehát még egyszer, az összegyülekezési idő azt a leghosszabb időtartamot jelenti a vízgyűjtőn, amíg a vízrészecske, a lefolyó vízrészecske eléri a kifolyási szelvényt. Ezt az összegyülekezési időt tauval szoktuk jelölni. Na most próbáljuk ennek a gondolatnak a menetét követni és tovább lépni. A következő logikai lépés az, hogy képzeljünk el több vízrészecskét a vízgyűjtőn különböző részein, és az belátható, hogy ezeknek a vízrészecskéknek a kifolyási szelvény eléréséig különböző időtartamokra van szükség. Nagy valószínűséggel és általában azt lehet mondani, az előbbi megszorítást figyelembe véve, hogy általában minél távolabb vagyunk a kifolyási szelvénytől a vízgyűjtőn, annál hosszabb és hosszabb időtartamok szükségesek ahhoz, hogy a lefolyó vízrészecske elérje ezt a szelvényt, a kifolyási szelvényt. Úgy is szoktuk nevezni, hogy a vízgyűjtő zárószelvényét vagy végpontját, mind ugyanazt jelenti. Na most erre a megállapításra építjük föl a következőt. Kijelölhetők a vízgyűjtőn olyan tulajdonképpen sávok, bár itt vonalakkal jelezzük, amely vonalak mentén, ha itt mind vízrészecskék vannak, lefolyó vízrészecskék, ezek a vízrészecskék azonos időtartam alatt érik el a kifolyási szelvényt. Ezen vonalak mentén. Hogyan határozom meg ezeket a vonalakat? Ha nagy A-val jelölöm a teljes vízgyűjtő területet, akkor ezt a teljes vízgyűjtő területet felosztom N részre, N részterületre. Tehát a teljes vízgyűjtőt, amit A-val jelöltem, az nem más, mint A1 plusz AN részterületeknek az összessége. Mekkora időtartam szükséges ahhoz, hogy ezekről a részterületekről a víz eljusson a zárószelvénybe? Nézzük meg, hogy épül föl a rendszer. Nézzük meg a zárószelvényhez legközelebbi részvízgyűjtő területet, tehát ezt az A1-es részvízgyűjtő területet. Innen a kifolyási szelvény eléréséig tau per n időre van szükség. Tehát ez az A1 területhez tartozó lefolyásidő. Az A2 területhez tartozó lefolyási idő 2 tau per n. Na most, ha így tovább megyünk, akkor eljutunk az AN-hez, ahhoz pedig n szer tau per n időre van szükség, azaz, ha ezt itt kiejtjük, akkor itt van az összegyülekezési idő, tehát erről a területről gyakorlatilag tau idő alatt, tehát az összegyülekezési idő alatt fog eljutni a vízrészecske a kifolyási szelvényig. Tehát részterületek és lefolyási időtartamok alapján így épül fel a rendszer. Na most ezeknek a területeknek, ezeknek a részterületeknek a határait, ha vizsgáljuk, ezekről a szaggatott vonalakról van most szó, ezeket a vonalakat izokrón vonalaknak hívjuk, izokrón vagy azonos időtartamú vonalak. Mire vonatkozik itt az azonos időtartam? A lefolyási időre, tehát arra az időtartamra, amíg innen a vízrészecskék eljutnak a kifolyási szelvényig. Vagyis a vízgyűjtő karakterisztika módszere tulajdonképpen azt mondja meg számunkra, azt mutatja meg, hogy a vízgyűjtő területen belül az egyes részvízgyűjtők vagy egyes részterületek az idő függvényében hogyan, mikor kapcsolódnak be a lefolyásba. Na most ennek egy kicsit a további mélyítésére nézzük meg a következő ábrát, ahol a területrészek és az időtartamok függvényében vizsgáljuk a vízhozam alakulását a zárószelvényben. Hát mit tapasztalunk? Azt tapasztaljuk, hogy az idő előre haladtával a zárószelvényben növekszik a vízhozam. Miért? Mert egyre újabb és újabb, tessék, itt vannak ugye az részterületek, itt vannak az időtartamok, egyre és újabb részvízgyűjtők kapcsolódnak be a lefolyásba. Márpedig, ha ez így van, hát ez így van, akkor értelemszerűen és nyilvánvalóan a vízhozamnak növekedni kell. Tehát még egyszer, ezen az ábrán a terület, tehát a bekapcsoló részterületek és a lefolyási időtartamok alapján vizsgáljuk, hogy a vízhozam hogyan fog alakulni a zárószelvényben, és azt látjuk, hogy egy fokozatos, határozott növekedés van, azonban ez a vízhozam növekedés egy nagyon karakterisztikusan korlátos folyamat. Azt látjuk, hogy elérünk egy pontig, ahonnan a vízhozam a továbbiakban nem növekszik, hanem két dolog történhet, vagy stagnál, vagy csökken. Na most először is nézzük meg, hogy mikor történik a stagnálás. Tehát mi a feltétele annak, hogy egy bizonyos pont után a vízhozam ne változzon. Az eddigiek alapján próbáljuk végiggondolni, hogy hol van ez a pont, ahonnan számítva a vízhozam nem növekszik. Látjuk, hogy ott van ez a pont, ahol a vízgyűjtő teljes egésze, tehát teljes áról van szó, bekapcsolódott a lefolyásba. Mekkora időtartam szükséges ahhoz, hogy a teljes vízgyűjtő bekapcsolódjon a lefolyásba? Tau időtartam, tehát az összegyülekezési idő. Tehát még egyszer, addig növekszik a vízhozam, amíg a teljes vízgyűjtő nem kapcsolódott be a lefolyásba. Miért nem növekszik ezután? Azért, mert nincs további terület, ami hozzájárulna, tehát többletet adna, tehát egy stagnálás következik be. Itt még vesszőt teszünk, nem pontot. Mi a másik feltétele az elmondottakon kívül, hogy az összegyülekezési idő után a vízhozam változatlan legyen? Mitől van lefolyás? Miért van lefolyás? Mert csapadék érkezik a vízgyűjtőre. Abban az esetben kapcsolódik be a teljes vízgyűjtő terület a lefolyásba, hogyha a lefolyást kiváltó csapadék időtartama legalább akkora, mint az összegyülekezési idő. Ugye erről szól itt ez a rész. Tehát a feltétele, az alapfeltétele annak, hogy az egész vízgyűjtő terület bekapcsolódjon a lefolyásba, az, hogy a lefolyást kiváltó csapadék időtartama legalább akkora legyen, mint az összegyülekezési idő. Az esetek többségében a csapadék időtartama ennél hosszabb. Hát senki nem mondhatja azt, vagy gondolhatja azt, hogy megvan az összegyülekezési időtartamán túl, nincs csapadék. Hát miért ne lehetne? Mi történik ebben az esetben? A lefolyás, a vízhozam stagnál. Tehát egy beállt állandó vízhozam van, a vízgyűjtő terület teljes egészében bekapcsolódott a lefolyásban. Mire vonatkozik ez az eset, ez a szaggatott vonal, hogy az összegyülekezési idő után, az összegyülekezési idő elérése után a vízhozam csökkenni kezd? Ki tudna erre válaszolni? Örülök, hogyha nem nekem kéne ezt megmondani. Tehát mi annak a feltétele, hogy ez az eset következzen be? Az, hogy éppen az összegyülekezési idővel megegyező ideig hullott a csapadék, éppen akkor állt el az eső, akkor állt el a csapadék, innentől kezdve megkezdődik a lefolyásnak, a vízhozamnak a csökkenése. Ugye? Ez nyilván egy speciális eset, de ilyen is előfordulhat. Picit gondoljunk vissza a csapadék fejezetre. Még egy szempontot kell itt a csapadékkal kapcsolatban hangsúlyozni, amiről eddig nem esett szó, de nagyon fontos, hogy ez ide kerüljön. Milyen csapadék paraméter állandóságára is szükség van, hogy ez a lefolyás így alakuljon? Mi most itt a csapadék mennyiségéről beszéltünk. De a mennyiség mellett van valami még, amit nagyon sokat emlegettünk, ki tudnám megmondani, hogy az intenzitás, tehát itt egyenletes intenzitású csapadékot tekintünk a háttérben. Tehát ez nagyon fontos, hogy egyenletes intenzitású legyen a csapadék, magyarul a időről időre történő szakaszolásban ne legyenek növekmények, hanem egyenletes intenzitás, mármint az intenzitásban. Na most, ha mindezeket hozzuk egy fedél alá, abban az esetben alakul ki ez az állapot, hogy az összegyülekezési időtartamot meghaladó egyenletes intenzitású csapadék esetén a kifolyási szelvényben a vízhozam nem változik, hanem egy egyenletes, változatlan vízhozam jelentkezik az idő függvényében. És még egyszer a másik eset, amikor a csapadék éppen megegyezik, vagy közelítőleg megegyezik a csapadék időtartama az összegyülekezési idővel, azt követően a kifolyási szelvényben a csapadék, a lefolyás mennyisége fokozatosan csökken. Úgy is szoktuk mondani, hogy egyfajta kiürülése következik be a vízgyűjtőnek. Na, tulajdonképpen egy kicsit így érünk ennek a vízgyűjtő karakterisztika módszernek a végéhez, összefoglalva, tehát a módszer arról tájékoztat bennünket, hogy a vízgyűjtő területen belül az egyes részvízgyűjtők, az egyes részterületek hogyan, mikor kapcsolódnak be a lefolyásba, és természetesen arról is bizonyos korlátok között, és ez már átvezetést jelent a másik módszerhez, hogy milyen válaszfüggvény alakul ki a vízgyűjtőn a csapadék hatására. Mit értünk válaszfüggvény alatt? A vízhozam időfüggvényt értjük, tehát hogy milyen lefolyási kép, ha úgy tetszik, milyen árhullám kép alakul ki annak hatására, hogy ami a kiváltó csapadékból származik. Nézzük meg most, hogy ennek a vízgyűjtő karakterisztika módszernek milyen használatának, milyen előnyei, milyen hátrányai, adott esetben milyen nehézségei vannak. Hát most, ha egy picit az előbbi ábrára térünk vissza, akkor az első megállapítás az kell legyen, hogy a vízgyűjtő karakterisztika módszert kisvízgyűjtő területek esetén tudjuk használni, tudjuk értelmezni a lefolyás jellemzésénél. Legfeljebb 1-200 négyzetkilométer, tehát kisvíz, nyilván nem Dunavízgyűjtőről beszélünk itt igazán. A másik jellemző. Nagyon sok a módszer működtetéséhez nagyon sok bemenő adatra van szükség. Nagyon részletesen ismernünk kell a vízgyűjtő terület felépítését, jellemzését a lefolyás szempontjából. Milyen tényezőkre gondolunk most itt, amikor azt mondom, hogy a vízgyűjtő terület jellemzői a lefolyás szempontjából. Milyen jellemzőket említenénk itt, meg ki tudna ebben egy kicsit segíteni most. Tehát milyen vízgyűjtő terület jellemzők kerülhetnek itt szóba? Növényborítottság, nagyon jó. Aztán. Talajminőség, tehát talaj, illetve kőzetminőség. Ugye erről beszéltünk múltkor, a vízátteresztő képesség, vízvezető képesség, tehát ezek a tulajdonságok. A lefolyási tényező alakulása a vízgyűjtőn belül, ugye a múlt órán hosszan beszéltünk a lefolyási tényezőről. Tehát ennek meglehetősen részletes és ismeretére van szükség ahhoz, hogy ezt a módszert használni tudjuk, és még egy dologra, a csapadék ismeretére. Tehát megbízható, pontosságú és részletességű csapadék adatra van ahhoz szükség, hogy a vízgyűjtő karakterisztika módszert használni tudjuk. A használat alatt ugye mindig azt értjük, hogy a lefolyásnak az így módon történő meghatározása, jellemzése, az valóban a vízgyűjtő terület viszonyait írja le, tehát egy jó közelítést, egy jó jellemzést adjon a vízgyűjtő területről. Magyarországon főleg a kisebb dombvidéki vízgyűjtőkön használják a vízgyűjtő karakterisztika módszerét. Ez egy nagyon, úgy mondom, régi, tehát hagyományos, és hát a megfelelő adatok rendelkezésre állása esetén jól használható módszer. Még egy szempontot tennék itt az előzőekhez hozzá. Nevezetesen a vízgyűjtő karakterisztika módszernél a lefolyás változásának a az okaira utalva. Ugye, amikor a vízgyűjtő karakterisztika módszert vizsgáljuk, akkor ezeknek az izokrom vonalaknak az elrendeződése, ezeknek az izokrom vonalaknak a képe sem úgy értelmezendő, hogy ezek abszolút változatlanok, és ha meghatároztuk őket, akkor ezek mindörökre így maradnak. Hiszen változik a vízgyűjtő területnek az adottsága, az adottságon belül azok a tényezők térben és időben, amelyek kihatással vannak a lefolyásra. Az előbbi példára visszatérve, ugye változik a terület használat, tehát változhat a növényborítottság. Tágabb értelemben valóban a terület használat. Hat ez az izokrom vonalak elrendezésére? De még mennyire hogy hat? A másik fontos dolog, az, tehát ez maga a részben emberi, részben természeti ok, ami kimondottan antropogén hatás, tehát a társadalom létének, életének a hatása a vízgyűjtőn, a beépítettség változása, tehát a burkolt felületek arányának változása, ugye többnyire növekedése. Azon kívül magában a vízrendszerben bekövetkező változások, tehát olyan beavatkozások, amelyek a lefolyás térbeli és időbeli alakítását módosítják. Gondolok itt a vízrendszerben kiépülő tározókra, vízkivételekre, vízvisszavezetésekre, amelyek szintén jelentős mértékben megváltoztatják a képet. Tehát a karakterisztika eredménye, a karakterisztikának, ugye, ami a lefolyásba való időbeli bekapcsolódás menetét mutatja elsősorban, adott vízgyűjtő esetén nem állandó, hanem a természeti változásoktól és az emberi tevékenységtől együttesen függő, ugye a kettő általában kombinálódik, ez a jellemző, ezektől függő tényező, illetve módszer, tehát rendszeresen ezt felül kell vizsgálni, és egy-egy feladat megoldásánál ezzel egy kicsit, persze a változtató tényezők ismeretében, de újra kell foglalkozni. No, ennyit a karakterisztika módszerről. Kérdezem, hogy bármely részlettel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés, vagy tessék?
Igen. Hogyan jelenik ki a területeket, szedőterületeket?
Nagyon jó a kérdése. A területek kijelölésénél ugye figyelembe veszik gyakorlatilag azokat a tényezőket, amiket én most főleg a terület használattal kapcsolatban mondtam. Tehát, hogy próbáljunk meg többé-kevésbé homogén területeket elkülöníteni egymástól, és azon belül is további felosztást csinálni. Tehát egy ilyen kettős lépcsőben történik a területosztás. Nyilván minél több részterületre osztom fel a vízgyűjtőt, a karakterisztikám annál pontosabb, azonban ennek van egy nagy hátulütője, és van egy fontos feltétele, hogy ugye a finomításnak vannak határai, lehetőségei, hiszen megbeszéltük, hogy ez egy adatigényes módszer, tehát nagyon sok bemenő adatra van szükség. Na most, hogyha nincsen megfelelő mennyiségű bemenő adat, akkor ezt a részterület szám növelést egy határon túl nem tudom megtenni. Tehát így értendő ez. Hát lehetőség szerint általában azért 8-10 részterületre egy ilyen 1-200 négyzetkilométeres vízgyűjtőt célszerű felosztani. Talán akkor hadd mondjam még példaként azt, hogy ugye bizonyos hazai vízfolyásoknál, vízgyűjtőknél, nagyobb kiterjedésű vízgyűjtőknél is használják, például a Zala vízgyűjtőjét említem, úgymond egy 2500 négyzetkilométeres vízgyűjtés teljesen hazai területre esik. Ott is bizonyos korlátokkal, de a karakterisztika módszere használható, és például azt tudjuk meg, hogy A kifolyási szelvénytől, tehát az Zala esetében a Balatonba való betorkolástól felfelé haladva a vízgyűjtőn, bizonyos részterületek mikor kapcsolódnak be a lefolyásba, milyen késleltetéssel jutnak el ezek a lefolyó víztömegek az árószelvényhez. Hol van ennek nagyon gyakorlati jelentősége? Elsősorban az árvízi előrejelzésben, az árvízi védekezésben, a felkészülésben, tehát hogy milyen lefolyási idők vannak, milyen időelőny áll ahhoz rendelkezésre, hogy az árvíz fogadására, illetve az esetleges károknak a, hát vagy kizárására, de legalábbis minimalizálására rendelkezésre áll. Tehát ilyen szempontból a karakterisztika módszernek nagyon napi, ha úgy tetszik, operatív felhasználási területe létezik. Nagyon köszönöm, mert nagyon jót kérdezett, és ez valóban itt a sorból kimaradt, de akkor ez belekerült. Van-e más észrevétel? Jó, ha nincsen, akkor áttérünk a másik módszerre, bocsánat, az úgynevezett egység árhullám kép módszerre, ami a lefolyás jellemzésére egy még inkább általánosított jellemzést mutat. És mielőtt ezt az ábrát elemeznénk, a táblára én készítek egy másikat, ami szintén egy kicsit visszahivatkozás a vízföldrajzra, de itt azt hiszem, hogy szükség van arra, hogy felidézzük. Vegyünk fel a koordináta rendszerben egy vízhozam idősort. A vízhozam, még egyszer hangsúlyozom, ide úgy került, hogy vízállást, tehát ide csak zárójelben vízállást mérünk, rendelkezésünkre áll a QH görbe, tehát a vízállás vízhozam görbe, amiről ugye múltkor ismétlésképpen beszéltünk, és ennek alapján a vízállásból konvertálással meghatározzuk a vízhozam idősort. Tehát vízállás időből vízhozam idősort. Dupla zárójelbe teszem a vízhozam görbét, ugye? Nem beszélünk róla most részleteiben, hiszen múlt órán ezt kitárgyaltuk, de a lényeg az, hogy ahhoz, hogy egy ilyen vízhozam idősor előálljon, azaz minden időpillanathoz vízhozam adatunk legyen, ahhoz ezt kell megcsinálni. Tehát megvan a vízállás, megvan az idő vízhozam görbénk. Egy picit beszéljünk erről abból a szempontból, hogy ez a levonuló vízmennyiség a mederben honnan származik. A mederben mozgó víz forrása kettős, részben felszíni lefolyásból származik, erről beszéltünk végig a múlt órán. A lefolyásnak a másik része az felszín alatti készletből származik. Ugye arról szó volt korábban, hogy a vízfolyások, a vízfolyás medrek vízvezető rétegeket harántolnak, és ezen vízvezető rétegből, elsősorban talajvízből jut be víz a felszíni vízbe, a mederbe, annak függvényében, hogy a talajvízszint és a felszíni vízben lévő a mederben lévő felszíni víz vízszintje egymáshoz képest aktuálisan hogyan néz ki. Magyarul, milyen hidrosztatikai nyomáskülönbség van a kettő között. Ugye általában nagyvízi helyzetben a mederből áramlik víz a vízvezetőn keresztül a talajvíz felé, abban a sávban, ami érintett, erről szintén korábban volt szó. Kis víz esetén fordított a helyzet, akkor a talajvízből történik szivárgás, áramlás a meder felé. Tehát mint egy megcsapolja a talajvizet, a felszíni vízfolyás bizonyos sávon belül. Tehát az aluviális völgyekben egy 3-5 kilométeres sávra mondtuk azt, hogy egyértelmű és karakteres kapcsolat van a talajvízkészlet és a felszíni víz között. Most számunkra ebből igazán az érdekes tehát, hogy ebben a teljes lefolyásban, hiszen ezt a teljes lefolyást mutatja ez az ábra, ami felszíni és felszín alatti készletből történik, hogyan tudjuk szétválasztani? Tehát mennyi ebből a közvetlen felszíni lefolyás, és mennyi ebből a felszín alatti készletből való lefolyás? Ahhoz, hogy ezt szétválasszuk, vagy szeparáljuk, így is szoktuk mondani, több módszer is rendelkezésre áll. Az egyik módszer, amikor ennek a görbének, ennek a grafikonnak megkeressük a völgyelési pontjait. Ugye völgyelési pontról már többször volt szó. Hol vannak itt a völgyelési pontok? Ezek. És azt mondjuk, hogy a völgyelési pontokat összekötve elválasztjuk egymástól a felszíni és felszín alatti lefolyást. Én most ilyen oldalsó sraffozással jelölöm a felszín alatti, és pontozással azokat a vízmennyiségeket, amelyek közvetlenül felszíni lefolyásból származnak. Tehát a teljes lefolyáson belül a felszín alatti és a felszíni forrásnak a különválasztására, ez a legegyszerűbb, egyúttal a legprimitívebb módszer is, amikor a vízhozam idősor, ami lényegében nem más a vízfolyáson, mint kisebb-nagyobb árhullámok sorozata, a völgyelési pontokat összekötöm, és az ezen összekötő vonal alatti terület ennek az integráltja, ugye a vízmennyiség egy integrált, múltkor erről szintén szó volt, tehát ez a vízmennyiség felszínalatti táplálásból származik, a többi felszíniből. Más módszerek is vannak, nehogy valaki azt gondolja, hogy ezzel a dolog el van intézve. Vannak exaktabb módszerek statisztikai feldolgozás alapján, tehát bizonyos küszöbértékek, meg csak elmondom, külön nem készítettem diát, tehát például van olyan módszer, hogy egy vízfolyás esetében ugye megvan a sok évre visszamenőleg a vízhozam idősor napi vízhozamokból. Na most a napi vízhozamok alapján minden hónapra kiválasztja, mondjuk egy 30 éves idősorban, minden hónapra kiválasztják a legkisebb vízhozamot. Tehát minden hónapra előáll egy 30 elemű minta, hiszen 30 évről van szó, mondjuk május hónapra minden májusnak a minimumát kivesszük, akkor egy sorozat 30 elemből áll a 30 legkisebb májusi vízhozam. Na most erre a mintára, statisztikai mintára eloszlásfüggvényt illesztenek, és ennek az eloszlásfüggvénynek ebből származtatott sűrűségfüggvény maximumához tartozó érték lesz ez a küszöbérték, amely küszöbérték elválasztja a felszín alatti és a felszíni lefolyást. Nem megyünk ebbe bele, hosszan lehetne ezt mondani, időnk nincs, és talán ide nem is szükséges. Amit érzékeltetni szerettem volna, hogy ennél a grafikunnál exaktabb módszerek is rendelkezésre állnak. Meg kell mondjam, egy kicsit döntés kérdése, hogy hol húzzuk meg ezt a küszöbértéket, tehát azért érdemes ebből kiszűrni, hogy nincs abszolút recept. Tehát a felszíni és felszínalatti utánpótlás szétválasztására egyedüli, üdvözítő módszer és recept nincsen, különböző megközelítések vannak, ezt az egyszerűbbet vázoltuk, illetve amit elmondtam, egy statisztikai alapú megközelítés van. Miért van erre szükség? Miért kellett ezt a bevezetőt elmondani? Hát azért, mert gyakorlatilag az egység árhullám kép adott hatékony csapadékhoz köthető, abból származó felszíni lefolyással foglalkozik. Hogyan? És akkor most kanyarodunk ide erre az ábrára. Az ábrán induljunk ki ebből a karakterisztikából, tehát a legfelsőből, ami az észlelt árhullám volt. Tehát itt vagyunk most, az észlelt árhullám. Ez az, amit mértünk. Mi van ebben az árhullámban benne? A felszíni és felszín alatti táplálás. Bennünket a teljes árhullámból a közvetlen, másképpen fogalmazva, a felszíni lefolyásból származó víztömeg érdekel, azaz le kell belőle venni az alaplefolyást, ami a felszín alatti készletből származik. Bocsánatot kérek, még egy másodperce, hadd térjek ide-vissza, egy dolgot hozzá kell tenni, és fontos. Ennél a módszernél látjuk, hogy a felszín alatti lefolyás, tehát ez a része a lefolyásnak, sem állandó időben. De az is nagyon fontos, hogy ennek a változékonysága, ennek az időbeli ingadozása, szórása mindig lényegesen kisebb, mint a teljes lefolyásé. Tehát egy sokkal csillapítottabb, időben sokkal kevésbé változó lefolyásról van szó. Ennél a módszernél. A másik módszer, amit említettem, az a bizonyos statisztikai módszer. Ott ezt nem veszik figyelembe, hanem amit kiszámoltunk az elmondott elvek alapján, azt mondjuk, hogy az egy küszöbérték, és adott hónapnál azt használjuk küszöbértéknek. Tehát ez csak megerősíti azt, hogy ennek a két utánpótlási forrásnak a szeparálása nagyon különböző lehet. Na térjünk akkor ide vissza. Tehát észlelt árhullám, és keressük a közvetlen, azaz a felszíni lefolyásból származó vízmennyiséget, illetve annak megfelelő árhullámképet. Hát nyilván az egy kisebb vízmennyiséget, mint ugye mennyiség alatt mindig az integráltat értem, tehát a görbe alatti területet értem. Kisebb lesz, mint az eredeti. Miért? Mert levontuk belőle az alaplefolyást, azt a részt, ami a felszín alatti táplálásból származik. Nem szerencsés ez az ábra ebből a szempontból, hogy ez az alapvízhozam. Mondjuk azt, hogy azt meghatároztuk grafikusan, nem így, ahogy itt van, tehát a jegyzetünkben sem jó ez, a szerző is belátta, csak már utána nem lehetett javítani. Tehát a lényeg az, hogy meghatároztuk az alapvízhozamot, nem taglaljuk, hogy hogyan. Levontuk az észlelt árhullámból, és azzal megegyező futásban rajzoltuk fel azt az árhullám képet, amelyben már csak közvetlen felszíni lefolyás van, tehát közvetlen lefolyásból származik. Eljutottunk idáig. Vizsgáljuk most azt, hogy mekkora volt az a hatékony csapadék, amely ezt a közvetlen lefolyásból származó árhullámot kiváltotta. Teljesen mindegy, mondjuk azt, hogy 43 mm volt az a csapadék. Ez egy következő és fontos információ, és ezt követően már csak egy lépés van hátra, de ez a legfontosabb lépés, amikor meghatározzuk az egység árhullámot. Tehát ez a harmadik lépés. És akkor most definiáljuk, hogy mi az, hogy egység árhullám. Az egység árhullám egy olyan vízhozam idő válaszfüggvény, mire válasz? A csapadékra. Tehát egy olyan idő vízhozam válaszfüggvény, amely a vízgyűjtő területre hull egyenletes intenzitással, fontos egyenletes intenzitással hulló egységnyi mennyiségű zárójel felkiáltó jellel 10 mm-es csapadék hatására alakul ki. Tehát még egyszer, Az egység árhullámkép egy olyan idő-vízhozam válaszfüggvény, amely a vízgyűjtő területen, vízgyűjtő területre hulló egységnyi intenzitású, egységnyi magasságú, tehát ez az egység 10 mm-es csapadék hatására alakul ki. Kérem szépen, hogyan jutok el a közvetlen lefolyásból származó árhullám és az egységárból az egységárhullámhoz? Azt mondtuk, hogy legyen a példánkban a közvetlen lefolyásból származó árhullámot 43 mm-es hatékony csapadék váltotta ki, de mi azt mondtuk a definícióban, hogy ez az egységárhullám 10 mm-es kiváltó csapadékhoz tartozik. Egyszerűen lineárisan ezt az árhullám képet, amit itt látunk, lekicsinyítjük, és a negyede víz, körülbelül ugye 10 mm, tehát 43, mint egy negyede vízmennyiség alapján állítjuk elő ezt az árhullám képet. Tehát az egységnyi csapadékhoz, egység volt 10 mm, ez az árhullám kép tartozik. A nehezén túl vagyunk. Összefoglalom és kiemelem a legfontosabb megállapításokat még egyszer a módszerből. Tehát az egységárhullámkép előállításához kiindultunk az észlelt árhullámból. Az észlelt árhullámból leválasztottuk az alaplefolyásból származó vízmennyiséget. A kettő különbsége lesz a közvetlen lefolyásból származó árhullámkép, ez a szaggatott. Tudjuk, hogy ezt mekkora hatékony csapadék váltotta ki. Fontos még a csapadék időtartama, ugye ide van írva, hogy mondjuk 12 órás hatékony csapadék. Az utolsó lépés pedig, hogy megnézzük, mégpedig lineárisan bearányosítva, hogy a lehullott csapadékhoz képest mennyivel kell csökkenteni ezt az árhullám képet, tehát ha mondjuk itt 40 mm csapadék volt, akkor a 10 mm-hez arányosan negyedére kell csökkenteni azt a víztömeget, ami lefolyt, és ez adja meg adott időtartamhoz az egység árhullám képet. Ez nem rögtön és talán egyszerűen befogadható, egy picit itt megállunk, és megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatban bármely részlethez kötődően van-e kérdés, megjegyzés, tessék szólni, mert visszatérünk most időnk erre. Kell, hogy legyen, és akkor azt újra nézzük. Tehát a lényeg az, hogy egységnyi mennyiségű csapadékhoz tartozó közvetlen felszíni lefolyásból származó árhullámkép. Ez az egységárhullám. Akkor én folytatom, és akkor lehet még később is, akkor tessék. A hatékony csapadék, nagyon jó a kérdés, a hatékony csapadék azt jelenti, amely közvetlenül a lefolyás megindítására szolgál. Ugye múlt órán beszéltünk arról, hogy mekkora az az időtartam, amíg a csapadék hatására megkezdődik a lefolyás, tehát van egy késleltetés, ugye a csapadék kezdetétől eltellik valamennyi idő, amíg a lefolyás megkezdődik, hiszen átnedvesedés történik, tehát az a lefolyás megindulásától számított időtartam alatt lehullott csapadék, ez a hatékony csapadék. Na most akkor tovább lépünk, és egy kicsit néhány általános dolgot még. Ugye talán érezhető az eddigiekből is, hogy ez az egység árhullám, ez egy meglehetősen specifikus és speciális tulajdonsága a vízgyűjtőnek, mert vízgyűjtőnként ez az egység árhullám kép egy nagyon változó képet jelent, nagyon más válaszfüggvény alakul ki a csapadék hatására különböző adottságú vízgyűjtőkön. Úgy is szoktuk ezt röviden mondani, hogy az egységárhullámkép egy vízgyűjtő specifikus hidrológiai jellemző. Más egy zalavízgyűjtőn, más a Zagyvánál, más a Kaposon, hogy csak hazai vízgyűjtőkről beszélünk, lényeges különbségek vannak. Mi ebben az egység árhullámképben az érdekes? Az érdekes valójában az időtartama és a benne foglalt vízmennyiség. Kérdés. Azt mondtuk ugye az előbb, hogy az egység árhullámkép egy vízgyűjtő specifikus fogalom. Jellemző a vízgyűjtőre. Adott hatékony, adott időtartamú hatékony csapadékhoz tartozó fontos jellemző. Kérdésem, ez az egységárhullámkép adott vízgyűjtőn mindig ugyanilyen alakul lesz, mindig ugyanilyen lesz a válaszfüggvény? Vagy pedig esetleg ebben is történhet változás? Hát ugyanaz, mint az előbbi, nem véletlenül hoztuk azt példának, hogy ne történhet le, hiszen a vízgyűjtő adottságai, a vízgyűjtő tulajdonságai a lefolyás szempontjából változnak. Ebből adódóan időben az egység árhullám kép is változhat. És akkor most egy gyakorlati példát, egy gyakorlati felvetést próbáljunk ide kötni. Vajon hogy fog változni az egységárhullám kép adott vízgyűjtőn, hogyha viszonylag rövid idő alatt, adott esetben pár év alatt, például nagyon jelentősen megváltozik a növényborítottság. Tehát például az erdősült területek aránya jelentősen csökken. Hogyan fog megváltozni igen nagy valószínűséggel az egységárhullám kép? Ki tudna erre válaszolni? Tehát ugye ezt nézzük meg. Hogyan fog ez változni? Lecsökkent az erdősült területek aránya jelentős mértékben. Milyen módon tükröződik ez, vagy tükröződhet ez az egységárhullám képben? Magyarul, és akkor segítek a rákérdezéssel, csúcsosabb lesz, vagy laposabb lesz ez az egységárhullám kép? Sokkal csúcsosabb, tehát sokkal hevesebb lesz a vízjárás, sokkal direktebb lesz ez a válaszfüggvény, tehát nagyobb lesz a vízmennyiség, csúcsosabb lesz, és csökken az időtartam. Tehát a vízjárás, ha úgy tetszik, hevesebbé válik, szélsőségesebbé válik, hiszen nagyobb víztömegek rövidebb idő alatt folynak le. Ez a lényeg. Nagyobb víztömeg rövidebb idő alatt folyik le, ennek következtében ugye a vízjárás szélsőségesebbé válik, de ami most számunkra ennél fontosabb, mert itt tartunk, annak a rögzítése, hogy bár azt mondtuk, hogy vízgyűjtő specifikus jellemző az egységárhullám, azonban ez is változik, változhat, mert magának a vízgyűjtő területnek az adottságai, a lefolyást meghatározó, befolyásoló tényezők sem állandóak, és ha különösen ezek elsősorban emberi tevékenység hatására gyorsan változnak, akkor bizony az egységárhullámkép, ez az egyébként specifikus jellemző is jelentősen megváltozhat. Van-e kérdés az egységárhullám módszerével, jelentőségével, használatával kapcsolatban? Kérem szépen akkor, hogy az óra elején ígértem, nagyon sietünk, és a következőkben eljutottunk odáig, hogy most azokról a dolgokról kezdjünk el beszélni, ami a fél év zárását jelenti, ugye megbeszéltük múlt óra, jövő héten nem találkozunk. Én ezt nyomtatva is elhoztam egy pár példányban, elnézést kérek, ez nem volt ilyen csúnyán, itt nem tudom mi történt, össze-vissza dobálta a gép, de a lényeg az, hogy azért a tételek látszanak. Én nagyon gyorsan végigszaladnék a tételsorom, és minden tételhez azért egy-egy néhány olyan dolgot felvetnék, amik a nagyon lényegesek, és ami talán egy kicsit segíti a felkészülést. Hát az első tétel mondjuk az igazán nem a nehezek közé tartozik, ugye a hidrológia tárgya feladata. Elsősorban, amit aláhúztunk, és aztán taglaltunk, a víz körforgásán belül azoknak a szakaszoknak a részletes megismerése, amelyek rendre volt ugye a csapadék, a párolgás, a beszivárgás és a lefolyás. Mindenhol az volt a módszerünk, amit követtük, hogy megbeszéltük, hogy fizikailag mi a jelenség, definiáltuk, hogyan tudjuk ezt számszerűsíteni, tehát mérési, meghatározási módszerek, van, ahol eszközökről is beszéltünk. Az eljárásoknál azok az alapvető adatfeldolgozási eljárások, amikről beszéltünk, beleértve a tartósságot, a gyakoriságot, a statisztikai eloszlásokat, ugye, relatív gyakoriság, empirikus eloszlásfüggvény, elméleti eloszlásfüggvény, és ezeknek a felhasználása, ugye ezek szerepeltek itt. Hidrológiai észlelőhálózatoknál nemzetközi, regionális hálózatok, nemzetközi hálózatok, hazai hálózatok, azon belül ugye az országos áttekintést jelentő törzshálózatok, üzemi hálózatok, amelyek regionális áttekintést, tehát egy kisebb léptékű részletes áttekintést jelentenek, illetve tanulmányi észlelő hálózatok, amelyek adott vízgyűjtő, adott jelenség speciális igényeit elégítik ki. Ezek ugye átmeneti időtartamig üzemelnek, amíg annak a jelenségnek, vagy annak a konkrét dolognak a feltárása történik. A második tételben mérések kapcsolódó adatfeldolgozás módszerén, erre itt az előbb már utaltam, bocsánat, tehát azt el is intéztük, jön a harmadik, csapadékképződés folyamata, csapadék mérése. Hát a csapadékképződés folyamatáról igazán nem kell sokat beszélni, máshol is megtárgyalták. Csapadék mérése, hagyományos és nem hagyományos eszközökkel. Itt ugye a nem hagyományos eszközöknél beszéltünk az automata csapadékmérőkről, részben a billenőtartályos csapadékmérés, részben a súlymérésen alapuló csapadékmérés, és beszéltünk az állomások típusáról, tehát a elektronizált állomás lehet úgynevezett helyi regisztrálás, ami azt jelenti, hogy ki kell menni az állomáshoz időnként, és az adatokat levenni mondjuk egy laptopra. Tehát így nyerjük ki az adatot. Ez a helyi regisztrálás, a távmérő állomás, pedig a feldolgozó központból megszólítható az állomás, tehát a távmért adata azt jelenti, hogy rögtön a feldolgozó kezében van az adat. Ide tartozik a hómérés is, amiről külön beszéltünk, hóvastagság, hóvízegyenérték, térfogatsúly, ezek is ebbe a tételbe tartoznak bele. Négyes tétel a hidrológiai felhasználás, itt elsősorban a montanári formula, tehát a csapadék és időtartam közötti összefüggésről van szó. Hogy határoztuk ezt meg, hogy jutottunk el ide, és nagyon hangsúlyozottan, hogy ennek mi a hidrológiai jelentősége. Tehát ez a csapadék maximum függvény azt mutatja meg, hogy adott vízgyűjtő területen a rendelkezésre álló múltbéli adatok alapján mi az a adott időtartamhoz köthető csapadékmennyiség, ami előfordulhat. Hozzáteszem itt is ebben a nagyon rövid átfutásban, hogy ez nem azt jelenti, hogy ennél nagyobb nem fordul elő az eddigi adatok alapján, tehát egy mértékadó értékről van szó. Kérem szépen, a párolgással két tétel foglalkozik, az ötös és a hatos. Én a kettőt egy kicsit most összevonva kezelném. Minden esetben nagyon javaslom, hogy induljunk ki abból, és erre fűzzük fel minden részlettel kapcsolatos mondandókat, hogy mi kell a párolgáshoz. Víz és energia, állandóan ezt mondogattuk. Akár a szabad vízfelszín párolgásáról van szó, ugye az ötös tételben, hogy határozzuk meg párolgásmérőkáddal, a párolgásmérőkádnak milyen fajtáiról beszéltünk, mi az oázis hatás, ugye ezt külön taglaltuk, hogyan, mi a kátó együttható, szintén ide tartozik, melyer típusú formula, ezt azért kérem, hogy próbálják meg rögzíteni majd, akkor a tényleges és lehetséges párolgás a hatos tételben, tehát az egyik a türk képlet, amiről beszéltünk, ami a legegyszerűbb a tényleges párolgás meghatározásához. Párolgás és párologtatás, tehát ezek a fogalmak, tehát a fiziológiai és a fizikai folyamat elkülönítése, illetve az evapotranspiráción az együttes kezelése, mi az intercepció, mit jelent maga a jelenség, milyen a mértéke, milyen évszakos különbségek vannak, és miért vannak ilyen évszakos különbségek, ez mind ide tartozik. És a tényleges párolgáshoz kérem szépen még megnézni a burkolt felületek, illetve a hóra, jégre vonatkozó részt is, amit megbeszéltünk szintén. Tehát ez mind ide tartozik ebbe. Hetes tétel, felszín alatti vizek csoportosítása. Több elvet is megbeszéltünk, gyakorlatilag az a két legfontosabb, amit rögzítettünk. A telítetlen zónának a vízfázisai, ugye a hidrátburok, a hidrátburoknak a részei, tehát a higroszkópos víz, illetve a külső hártya, ami mobilis, ugye erről kell itt beszélni. A beszivárgás folyamatáról a Darcy kísérlettel együtt, tehát mit jelent a beszivárgás és mit jelent a szivárgás, ugye ezek két-három előadással ezelőtti anyagok, hogyan határozzuk meg, hogyan függ ez az időtől ez a jelenség, tehát ugye az exponenciális kapcsolat, a Horton diagramot tárgyaltuk végig. Bocsánat, a párolgásnál nem mondtam, itt mondom, a beszivárgásnál nagyon fontos a liziméterekkel kapcsolatos rész, tehát hogy mi a liziméter, mit jelent, milyen típusai vannak, hogyan működik a liziméter, tehát a működési elvek, mindegyiknél megbeszéltük. 8 szivárgási együttható meghatározása, elsősorban a próbaszivattyúzás módszeréről, amit megbeszéltünk, tehát a kutsoros vizsgálatok, a talajnedvességnél külön beszéltünk ugye a talajtelítettség fogalmáról, a fajlagos térfogatsúly meghatározása ugye az a tömegek, illetve a térfogatok függvényében, hézak tényező, hézak térfogat, ezeket a fogalmakat tudni kell, mit jelentenek. És a talajvíznél ugye részben ismétlésként beszéltünk a vízföldrajzos anyagból a talajvíz mérése, talajvízkutak működése, talajvíz járás. Tehát talajvíz szintek változása, talajvíz járás. Kritikus talajvízmélység. Ez a párolgáshoz is köthető, ugye a kritikus talajvízmélység fogalma. És akkor az utolsó két tétel vonatkozik a lefolyásra, ugye múlt órán magát a lefolyási folyamatot taglaltuk, a lefolyási tényező fogalmáról beszéltünk, a lefolyási tényezőnek a térbeli és időbeli változásairól, ugye kontinensekre vonatkoztattuk az értékeket, illetve Európán belül a Duna vízgyűjtő és Magyarország területére, és Magyarország területén belül is számos különbséget találtunk, tehát ez mind ebbe a tételbe tartozik. Vízgyűjtő karakterisztika, egységárhullám, mai anyag. Na most, amit általánosan szeretnék mondani még, ugye az egyes vízháztartási elemeknél örülnék azért annak, hogy egy kicsit mondjunk számokat is, tehát hogy mennyi a párolgás, mennyi a potenciális párolgás a méghajlatunk alatt, mennyi a csapadékpárolgás különbség, ebből adódóan mennyi a lefolyás, múltórai anyag. Tehát egy kicsit a számok mentén is próbáljunk tájékozódni. Tehát én azt megkérdezem, hogy mondjuk a tényleges párolgásnak mennyi mondjuk az értéke az Alföld közepén milliméter per évben, sok éves átlagban, akkor ugye nem mondjuk be azt, hogy 3500 milliméter, mert óriási baj lenne, hanem azt mondjuk, hogy 500 milliméter körül van. Tehát én minden résznél egy kicsit a számokat is próbáltam hozni, ahhoz, hogy azért a megbeszélt elméleti dolgokon is azért legalább a mi viszonyainkra tudjuk vonatkoztatni. Párolgásnál beszéltünk az éghajlati vízhiány fogalmáról, fontos. Tehát azt is kérem visszanézni, külön ábra is van itt a CD-n is, tehát az is benne van.
Elhangzott hidrológia, Varga György előadása, a lefolyás jellemzésének módszerei. A felvétel 2007. decemberében készült.